Ez a sajátos pogácsa, Indiával foglalkozunk, eljutottunk odáig, hogy mennyire megnőtt a direkt a külföldi működő tőke befektetés Indiába. De kérdés akkor az, hogy ebben a blogban, hogy sikeres-e az a liberalizációs folyamat, amit a Módi kormányzat végrehajtott, és mennyire fenntartható ez vajon?
Szerintem ez még nem dőlt el, tehát vannak kétségtelenül sikerei, de olyan átütő sikerről még nem számolhatunk be, mint mondjuk Kína esetében, vagy hát ugye az előbb említettem Vietnámot, aki egy nagy nyertese a Kínából való transfernek, és hát ugye itt vannak olyan döbbenetes adatok, hogy hát hogyha a kínai modell az arra épül, hogy export, 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 tehát hogy a nyugati világban, meg általában most már mindenhova a világon a kínaiak döbbenetesen sokat gyártanak és exportálnak, amiről ugye szoktuk mondani, hogy hát ezt két technológia tette lehetővé, az egyik az a konténerhajózás, amivel ugye rengeteg árut lehet szállítani a világ tengerein, a második pedig ugye ez a futószalagos fordista gyártás, tehát a tömegtermelés és a konténerhajózás teszi lehetővé az olyan típusú országok felemelkedését, mint Kína, de ez egy exportorientált modell, ez nem mondható el Indiáról. Tehát Indiának az exportja még döbbenetesen kicsi. Hát ugye van egy olyan adat, hogy az export, világ exportjának összesen 2%-át adja India, ami nagyjából hasonlít Vietnám exportjához. Tehát ugye Vietnámban él 100 millió ember, Indiában 1,4 milliárd ember, és ez a két ország nagyjából hasonló léptékben exportál. Mind a ketten 2%-án állnak a világgazdaságnak, ami azért megmutatja, hogy hát a méretéhez képest India még messze nem egy masszív exportőr. Vannak most már világcégei, tehát ugye említettem a múltkori adásban, de most is elmondom a Tata például, vagy az ArcelorMittal acéliparban. Tehát vannak most már ismert indiai világcégek, de azért ez messze nem olyan léptékű, mint a kínai export, és hát ugye nagyon sokszor beszélnek az indiai évszázadáról, tehát mindenhol van ez a hype kreálás, és ahogy ugye most az elmúlt fél évszázad, az egyetemen Kína fél évszázada volt, az előtte az Amerika évszázada volt, nagyon szeretik az indiaiak is, meg néha mások is így hype-olni, hogy akkor most jön India évszázada, vagy a 21. század az már Indiája lesz. Hát én ebbe egyelőre még erre sok pénzt még nem tennék. Tehát nem zárom ki, simán lehet, hogy ők lesznek a következők, de azért szerintem ez egyelőre még nem dőlt el ez a kérdés.
Itt az is kérdés, hogy hova és miként húz a indiai kormányzat, mert én úgy látom, hogy azért az, hogy mondjuk Oroszország a fő partner fegyverimportban, és hogy a fegyverkezés, mint olyan, az borzasztóan megugrott az elmúlt időszakban. Ez egyébként ez is hasonlít arra, hogy mi történik európai országokban is, akár Magyarországon is, tehát a fegyverkezésre költött pénz az mindenhol nő, vagy kötelezettség miatt, vagy egész egyszerűen azért, mert geopolitikai feszültségek vannak, de például közben a Quadnak a nagyon fontos tagja India, ugye az Egyesült Államok, Ausztrália, Japán és India van benne ebbe a Quadba, és ez egy nagyon fontos ilyen hát katonai, geopolitikai egyesülés, ez a Quadrilateral Security Dialogue, amit csak röviden Quadnak hívnak, és hát ugye nyilván Kína ellen megy ez az egész, és a kínai térnyerés ellen a csendes óceánban és ott az Ázsia-Pacific régióban. Mindenesetre közben ugye Kínával van viszályuk is, ahogy ezt említettük, de nyilvánvalóan óriási kereskedelmi partnerek is.
Igen, hát Kínát senki nem tudja megkerülni, még India sem. És hát nagyon sok szempontból, tehát ugye említettük, hogy mennyi hasonlóság van Magyarország és India között. Ez is egy hasonlóság, hogy nagyon aktívan törekszik Módi arra, hogy világpolitikai tényező legyen, tehát ahogy mondjuk Orbán Viktor és Szijjártó Péter is egy nagyon aktív diplomáciát visz, és nemzetközi státuszt harcol ki magának, így a Indiának azért ez könnyebb lévén, hogy hát a világ legnagyobb országa, őt mindig is könnyebben figyelembe fogják venni. A magyar diplomácia ezt ezért sokkal többet dolgozik, hogy ezt a státuszt megszerezze. És közben befelé pedig, ugye egy, hát egyrészt egy nacionalista politika, másrészt egy neoliberális gazdaságpolitika, amit egyébként egy ilyen populista szociálpolitikával egészítenek ki. Tehát ugye az előbb említettük, hogy a nagyon sok, az alsó 50%-nak a helyzete az romlott Indiában, és ugye ugyanez a kérdés felvetődik, hogy mi van a legszegényebbekkel Indiában. És hát egyrészt van egy olyan program, ami nagyon hasonlít a magyar közmunkaprogramhoz, tehát itt is van egy ilyen párhuzam, hogy Módi is működtet egy ilyen right to work programot, ami garantál munkát rengeteg szegény embernek. Másrészt itt is van ilyen szegények élelmezése, tehát amit Magyarországon hát az ilyen szeretett szolgálatok csinálnak, bár azt is általában inkább állami pénzből csinálják, tehát hogy a faluban megjelennek ilyen máltaiak és hasonlók, és a legszegényebbeknek adnak élelmet. Ez Indiában is történik, tehát mondjuk ott nincs bevezetve a gáz nagyon sok helyen, ezért ilyen gázcilindereket osztogatnak. És hát még egy dolog van, ami szerintem baromi érdekes, hogy Indiában megcsináltak egy olyan biometrikus azonosító rendszert, azt úgy hívják, hogy Aadhaar, ahol ugye hát nagyon sok ember még írni, olvasni se nagyon tud, meg nincs állandó lakcíme, tehát tényleg nagy nyomor van, és akkor ilyen biometrikus azonosítókkal, ha jól emlékszem, retina, meg új lenyomat, meg ilyenekkel lehet azonosítani embereket, és gyakorlatilag másodperceken belül van bankszámlája ezen keresztül, ahova egyébként pedig ugye transzfereket is tud küldeni az állam, és hát ugye azt is érdemes elmondani, hogy Indiának van saját digitális fizetési hálózata, ezt úgy hívják, hogy UPI, tehát bizonyos értelemben egy ilyen technofil kormányzat ez, ugye nyilvánvalóan a jogvédők hát sok nincs problémát szoktak.
Hát nincs más megoldás.
Ezzel a biometrikus azonosítással.
Hát nincs más megoldásuk, ugye? Csak ezt tudják csinálni. Eleve a license rage az volt a kicsit ironikus megfogalmazás arra, hogy mekkora bürokrácia van, és hogy az vezérli az életüket. Ezt máshogy nem lehet ennyi emberrel csinálni, nyilván, tehát a legegyszerűbb, legolcsóbb megoldást választják, a készpénzmentességet és a technológiai azonosítást, de lenne még kérdésem ezzel kapcsolatban, folytassuk ezt a következő blokkban, mert szerintem ez hosszabb lesz a hasonlóságok tekintetében, vagy különbségek tekintetében India és Magyarország között, úgyhogy maradjatok velünk.